Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
Kis Oscar-díj feelinget kéne itt teremtenünk doppergéssel, reflektorokkal, vörös szőnyeggel, és bejelentetnénk, hogy az év madara választáson a winner is, de nem tesszük ezt, inkább higgadt szakmai társalgást fogunk folytatni a témáról Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani Egyesület szóvivőjével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
Lépjünk egy kicsit hátra, miért csináljátok az év madara választást minden évben?
Tehát reflektorfény nem kéne, én rettetesen utálom az év madara ügyet, mert hogy ez alapvetően egy rendkívül negatív.
Ne viccelj!
Orból született.
Ja.
Ugye év madarának lenni, ez egy rossz ómen, ugyanis 79-ben, amikor a Madártan Egyesület elindította az év madara akciót, akkor az volt a cél, és ma is az, és ma még inkább sajnos az, hogy az esetek messze-messze túlnyomó többségében egy madárfajon, vagy madárcsoporton keresztül valamilyen vonatkozó, hát általában jelentős vagy súlyos természetvédelmi problémára hívjuk fel a
Tehát akkor ez nem egy
olyan, mint a Darwin díj, senki nem akar Darwin díjat lenni. Ugye aki esetleg nem tudja, a Darwin díjat azok kapják meg posztumusz, akik abban az évben a legelképesztőbb módon
fejezik be életüket.
Haltak meg, igen, mert hogy valami olyan fatális balesetnek, vagy olyan mérhetetlen ostobaságnak voltak a részesei. Tehát ilyen szempontból én nagyon örülnék, ha nem kéne évmadarát választani.
Hát akkor elkezdjük sajnálni szegény cigánycsukot, mert hogy ez a madárfaj lett az év madara idén, akkor kérlek fejtsd ki, hogy kik voltak az indulók, és miért pont ezek, és mi van szegény cigánycsukkal.
Alapvetően úgy néz ki a dolog, hogy 79-ben indult az évmadar akció, hosszú-hosszú évtizeken keresztül a szakmai stáb mondta meg, hogy mi legyen. Aztán amikor az internet ugye Magyarországon is jócskán beindult, akkor adódott a lehetőség, hogy hát akkor vonjuk be, ha már ez egy kommunikációs akció, akkor már az előkészületet is használjuk ki erre, és vonjuk be a lakosságot internetes szavazás keretében, de három faj közül lehet választani. Ez úgy működik, hogy a szakmai stáb összeállt egy 2-3 valamilyen tematikus csoportot, csoportonként 3-5 fajjal, tehát mondjuk vízi madarak, etető madarai, stb. És akkor ebből dönt az elnökség, hogy a csoportok közül melyiket ajánljuk ki. Így született meg az a döntés, hogy a jövő év madara az agrártájhoz kötődjön, hiszen az elmúlt 2 hónapban sajnálatos módon 3 nagy tanulmányt is ki kellett adnunk, közlemény, hogy milyen óriási gond van globálisan, kontinentálisan és Magyarországon is az agrártáj élővilágával, biológiai sokféleségével. Egyébként jól elmondja, hogy a cigánycsuk, ami az agrártájnak egy olyan közönséges madara volt, mint mondjuk mit tudom én a lakott területeken a verebek, ennek a rendkívül alkalmazkodó képes pirinyó, pici madárnak önös semmi másra nincsen szüksége az életéhez, mint egy 5 méter széles kaszálaton álló árokpartra. Most ennek a madárnak az állománya az elmúlt 21 évben 54%-kal csökkent. És az általánosnak tekinthető sajnos az agrártájra leginkább jellemző.
Hát ugye, mert minden gazda monokultúra, amit lehet, bevetnek, amit nem
persze,
lehet,
persze.
Azt ugye, azt, és hogy nincsenek ezek a táblákat megszakító gazosfoltok, szélfogó erdők, ahogy mondtad, árokpartok.
Igen, igen, hát ez a közös agrárpolitik, az Európai Uniós agrártámogatási rendszernek az egyik nem szándékolt, de rendkívül negatív következménye. Ugye, hogyha területalapú támogatási elvet vezetünk be, akkor a gazdának az a lényege, hogy minden legyen bevetve, minden négyzetcentiméter. Ugye ennek egyik hozadékaként eltűntek az általad is mondott olyan élőhely, foltok, szigetek, sávok, ahol egyébként azok a ragadozók és parazitaidok meg tudtak élni, amik egyébként a kultúrnövények kártevőit pusztítanák biológiai úton. És hát ez ugye a Nyugat-Európában, az Európai Unió majdani magországaiban ugye ez a fajta természetpusztítás, ez az 1960-as, 70-es évekre beérett. Tehát azt lehet mondani, hogy Nyugat-Európában általában az agrártájnak a madárállomány olyan 60%-kal csökkent. Magyarországon ez még idézőjelben csak valahol olyan 25-30% közelében van. Igen ám, csak hogy az a pusztítás, amihez Nyugat-Európában kellett 30-40 év, azt mi 15 év alatt.
Pedig emlékszem, hogy amikor a csatlakozás táján környezetvédelmi, természetvédelmi kérdésekről volt szó, akkor egyrészt ide jártak tanulni a német diákok, hogy lám, még nálunk van mocsári teknős, ennek egyébként szemtanúja voltam, meg másrészt mi büszkélkedtünk, hogy nálunk ugye a szegénységünkből eredendően kevesebb kemikáliát használnak a gazdák, és hogy ez milyen jót tesz az élővilágnak. De valóban egyébként egyetértek veled, természetjáró emberként azt tapasztalom én is, hogy például, hogy csak egy példát mondjak, eltűntek a verebek. Fogyatkoznak a fecskék sok például.
Igen. És ugye a számok is ezt igazolják, hiszen ugye mi nem a véleményünket mondjuk, hanem a számok alapján vonunk a következtetést. Ugye 2004 május 1-én csatlakoztunk az EU-hoz, ha jól emlékszem, és az agrártáj madár állományai olyan 2005-ig stabilak voltak. Uh-huh. Tehát addig egy stabilitás jellemezte az agrártáj madárvilágát, és 2005-2007-től indult el az agrártájba általában, és fajonként eltérő meredekséggel a csökkenés. Ugye említettem, hogy az elmúlt néhány hónapban, 2-3 hónapban több közleményt is sikert adunk. Az egyik példa ugye arról számolt be, hogy az elmúlt 5 évben, tehát a legutóbbi országos fehérgólya számlálás óta, tavalyi évre közel negyedével csökkent a fehérgólya állomány. Tehát minden arra mutat, hogy nem jól használjuk a földgolyót, túlhasználjuk, túlzottan átalakítjuk, és ugye bárki megkérdezheti, hogy ki a bátot érdekel.
A cigáncsuk, igen.
Egyébként amikor elmondtam, ugye a munkám elég gyorsan kizol, hogy mi a munkám, és akkor, hogy akkor mit csinálok, hogy csinálok, és akkor most megy az évmadra a szavazás, hogy na, miért lehet szavazni, és akkor mondom, hogy ugye a cigáncsuk, kisörgébit, sordé, akkor ugye az emberek 274%-a ilyen merett szemmel nézett rám, hogy rám beszéljek már marhaságot, tehát ilyen élőlények nincsenek is, és nem, hogy nincsenek, hanem még Magyarországon ráadásul nem vannak. Tehát igen. Tehát ezekről az állatokról nem tudunk.
Figyelj, be kell vallanom töredelmesen, hogy ilyen koca madarászként Radecki Jenő bácsi mellett pallérozódva a sordéről én sem tudok túl sokat. A cigáncsuk az meg...
Ott volt, tehát ahol én is voltam Jenő bácsinál, a kis akadémiáján. Egyébként amikor az ember ott kisétált a madárvártáról, jobbra fordult, és kimentünk az ilyen nádas, susnyásos, vékényes részre, ott egyébként a háromból kettő fajjal biztosan találkoztunk, ugye a cigáncsukkal és a sordéjal. Egyébként a cigáncsuk és a sordé az pont olyan, mint az egerészőj, mindenki látja, csak senki nem tudja. Ugye az egerészőj az a madár,
a
magyar népnyelv, igen, sasnak titulált, ezek azok a barna kis palackszerű izék, amik üldögélnek az autópálya kerítés oszlopain, illetve a alacsonyabb rendű utak mentén a fák, bokrok felső régiójában. De a cigáncsuk, hogyha sétáltunk már valaha földúton, ahol volt gazos árokpart, ott biztos, hogy láthattuk a cigáncsukot, egy pici, feketés színű pingpong labdánál is kisebb tollgombolyag, ami a melmagasságú, mondjuk héjakút márcsonya tetején üldögél, csuk-csuk-csuk, ilyen hangot ad.
Tényleg.
És billegeti magát, és lerekül a földre, és ott ráveti magát valami pókra vagy rovarra, egyébként a talajon is költ. A sordély ugyanebben az élőhelyi környezetben él alapvetően, olyan a hangja, mintha kulcscsomót ráznának. Ez egy ilyen, az egyik leg robusztusabb magevőnk, igazándiból olyan kis rigó termetű, egyébként ilyen pacsirtaszerűen álcázó ruhát visel, tehát ezzel a madárral is biztos, hogy
az őrgébicsel is tuti, mert az meg ilyen hegyes, ilyen kiemelkedő ágakra, meg tényleg...
Igen, de az leginkább, akivel találkozhattunk, az a tövis szúrógébics, ami országosan elterjedt. A kis őrgébics a legritkább, a klasszikus fészkőfen ritkább. Valamikor a 80-as évekig még a Dunántúlon is elterjedt volt. Napjainkra hát alapvetően visszaszorult a Dunatica közére és a Tiszántúlra. Ugye úgy néz ki, mint Zorro, szürke, fehér és fekete ilyen kapucnia van, és onnan lehet tudni, hogy nem jó a Zorro, mert nem kartol zébetüket a levelekben, a fakérekben. És mint minden gébics, ugye, hogyha több kaját fog, mint amit meg tud éppen enni, meg egyébként is, az tövisekre szúrja föl. Ugye ezek ilyen miniatűr nagy ragadozóként működnek, tehát ilyen másfél-két velép termetű madárról van szó, és egyébként ez a pici madárka a hihetetlen sasszerű csőrével még kis rákcsálókat és gyíkokat is rákmányol, és akkor ezeket felszólja a tüskére, ott raktározza őket, a tetemeket, illetve hát mivel nincsen kezemen, hogy szárnya van nyomorultnak, sokkal könnyebben szét tudja őket, fel tudja darabolni.
Igen. No, akkor megismertük az év madara versengésnek a jelöltjeit, de térjünk ki egy másik témára, ez pedig hát a vízimadarak etetése. Ugye most van a strandszezon, mindenki jár az élővizekhez, és látom ám, nem csak állóvizeknél, hanem a Dunaparton is, hogy a tőkés récéktől kezdve a hattyúkon keresztül számos vízimadár keresi a strandolók társaságát, akik nagy vidáman etetik is őket. Ehhez mit szólsz?
Persze, azért, mert lusták és kényelmesek, ez olyan dolog, mint hogyha én az óvoda mellett elhaladva a kerítésen csokit osztogatnék, amit természetesen nem teszek, akkor az óvodások persze, hogy oda gyűlnének. Most ez nem ez a jóságnak a kritériuma. Tehát akármennyire is nem szeretnénk ezt hallani, a vízimadarak etetése az gyakorlatilag állatkínzás, közvetve és közvetlenül, tehát egész más életmódot folytatnak a vízimadarak, mint az énekes madarak, az ő etetésük teljesen más hatást vált ki. Egyébként az énekes madarakat sem azért etetjük takarmányozás jellege, hogy életben maradjanak, hanem hogy a közelünkbe csalogassuk őket és gyönyörködhessünk bennük. Miközben az énekes madarak etetése semmiféle viselkedés változást nem okoz. Ezzel szemben, hogy a vízimadaraknál alapszabály, maradjunk a növényevő általunk etetett vízimadaraknál, alapszabály, hogy télen a hó és a fagy elől délre kell húzódni, hiszen a faggyal megszűnik a biztonságos éjszakázóhelyük, a hóval pedig megszűnik a táplálkozó területük, ugyanis ezeknek a madaraknak legelniük kell kint a gyepeken. Na most az a tapasztalat, hogy elkezdődik nyáron az etetés, a madarak a hihetetlen sebességgel ellustulnak, elkényelmesednek.
Már most nyáron elkezdik ezt? Azért ne etessük őket nyáron?
Hát persze, mert hogy mikor vagyok kinn a strandon? Nyáron.
Igen.
Akkor ott etetem a kezemben lévő lángossal és egyéb marhasággal a vízimadarakat. A vízimadarak oda viszik a fiókáikat, akik akkor tanulják meg, hogy mit kell lenni, akkor építik fel a testüket. Ezért főleg a nagy testi hattyúknál Magyarországon még szerencsére kevésbé, de Nyugat-Európában óriási gondot jelent az angyalszárnybetegség, hiánybetegség, tehát mivel csak kenyéren élnek, ahelyett, hogy a 20-féle lágszárút legelnék, ezért torz tollazatuk és száncsontozatuk alakul ki, és röpképtelen, örök életükre nyomorékok lesznek ezek a madarak. És az a probléma, hogy néhány hét alatt gyakorlatilag teljes egészében kikapcsolhat a madarak egy részén ez a viselkedés. Ez azt jelenti, hogy ősszel nem fognak elvonulni, viszont ott maradnak csoportba, az átrepülő vonulók azt látják, hogy aha, azért van ott csoport, mert van kaja, leszállnak, és ezek a madarak aztán, amik egy nagyon kemény téli éjszakán reggelre befagynak a vízbe és elpusztulnak, vagy a szerencsétlen tűzoltónak az életét kockáztatva kell őket kimenteni a jégből. Tehát, ha megvizsgáljuk a vízimadár etetésnek, akkor minden egyes összetevője egy ilyen egyre mélyülő probléma spirált mutat, rontja a víz minőségét, helyi szinten patkányinváziót generál, növeli őszi-téli időszakban, különösen növeli a madarak közti harcot, így a sérülés veszélyt. A vízimadarak az alapvetően a legfontosabb hordozói vektorai a madárinfluenzának, tehát a madárinfluenza járványok kitörésének a helyi, lokális kitörésének.
Zoli, figyelj, egy fontos kérdés, hogy ami ott...
Jelentősen fokozódik az ember madár.
Amit ott kiraknak a partokon és pénzért adják, madáreleség, az jó, vagy az sem szabad? Vagy az már szakmai alapon lett oda téve, és abba bízhatunk, hogy a madarat érdekét szolgálja, vagy nem?
Most teljesen felesleges bármi. Nem, tehát hogyha abból indulunk ki, hogy bármilyen ellenséget adok a vízimadárnak, az kikapcsolja ezt a viselkedést, ezért a válasz az, hogy nem. Egyébként abban az automatában lévő kaja, az körülbelül annyira értékes táplálék, mint mondjuk a popcorn. Tehát semennyire. Egy-egy alkalommal működhetne. Tehát félreértés ne essék. Tehát hogyha én mondjuk Alaszkában élnék, egy tó partján, és ott van a kanadai lúd család, és arra járok, és minden nap adok nekik valami kis kaját, akár kenyeret, semmi baja nem lehet. Tehát a kenyér önmagában nyilván nem egy gyilkos valami. A gyakorlati megvalósulásban van a probléma. Tehát nincs olyan, hogy valaki megy a vízparton, a Balatonon, a Velencétavon, és bedob egy kenyeret. Mert azt látja a másik család kisgyereke, hogy akkor mi is. És így én, amikor ezzel a kérdéssel elkezdtem foglalkozni, itt Budapesten a Csepeli Kisdunára lejártam, ott több napos tapasztalat alapján az derült ki, hogy a környéken, tehát buszozási távolságról jártak oda, mint egy vorsli vagy egy cirkuszba az emberek, ott napi szinten 2,5-3 hónapon keresztül napi szinten minimum 1-1,5 mázsát dobtak a vízbe. Okay. Még egy dolog, hogy aki így vízparton nyaral, sajnos egyre gyakrabban lát horgot nyelt, hattyút, fécét. Most ez, aki vízi madarat etett, az tudja, hogy ő az oka ennek, nem a horgász. És normális esetben a vízi madarak az embertől kellő távolságot tartva, néhány száz méter távolságban úszkerálnának benne a nagy vízen. Ha én kicsalogatom őket a partra, akkor ott már fel tudják venni a horgot, le tudják nyelni. De ha szerencséje van, akkor csak a csőrébe akad, ha nincs szerencséje, akkor a gyomrában nyelőcsövébe, óriási fájdalom. És ráadásul, amiről megint csak nem tudunk, de ettől függetlenül ez még létezik, amikor elrepül a madár és elszakítja, és maga után vonszol a levegőben 4-5 méter zsinort, azután fel fog akadni ágakra, vagy elektromos vezetékre, és ott fog elpusztulni az a nyomorult madár. És mivel a madarak kint tapicskolnak a sekélyesben, ahol vannak beszakadt damil darabok, ezután rácsolódik a lábára, és amputálni fogja. Tehát azért mondom, hogy a vízimadarak etetése kapcsán, hogyha elkezdjük megnézni, hogy milyen hatása van a komplex környezet és magának a madárnak az életére, akkor azt látjuk, hogy rendkívül rossz, a pokolba vezető út tényleg jó szándékkal van kikövezve, felesleges, szükségtelen, ne etessük őket. Soha, sehol, semmivel.
Aha. Figyelj, akkor nem akartok egy kampányt, hogy távolítsák
van,
el ezeket?
Van, lehet tölteni a lámpát.
Figyelj, ti vagytok a kampányunk része, tehát végre pozitívon be tudok számolni. 4 éve indítottuk ezt a kampányt. Nyilván nincsenek pontos számadataink, de én ugye a tapasztalataim alapján megmerem kockáztatni, hogy mondjuk a 4-5 évvel ezelőtti állapothoz képest a mai szerintem egy 30-40%-kal kevesebb, tehát csökkent az etetéseknek a száma. Ugye nagyon fontos, hogy beszéljünk, évente 2-szer adunk ki ezzel kapcsolatban sajtóközleményt az elmúlt 4 évben, és ugye amit itt el is kezdtél mondani, hogy bocsánat, szabadon vágtam, tehát például ugye mi azt nem tudjuk megcsinálni civil szervezetnél, az ország több mint 3000 településével leüljünk tárgyalni. Mi csináltunk? Kommunikálunk, a honlapunkon fenn van a részletes információ, plusz terveztettünk egy plakátot, ami letölthető a honlapunkról, ez nyomdai minőségű plakát, és ezt bárki helyi szinten letöltheti, kinyomtathatja, odavieti az önkormányzathoz, és kitehetik a partra, tehát igenis a kampánynak, a médiának óriási szerepe és segítsége van, hiszen az emberek nem rossz szándékkal teszik, soha az életbe sehol senki nem mondta el ezt az embereknek. A modern embernek el kell mondani olyan dolgokat, amit mondjuk 80 évvel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt a parasztember nem csinált ilyen baromságot. mert tudta, hogy vérverítékkel termeli meg az életet, a búzát a kenyérnek való.
Akkor nem fogja haszontalan.
Nem fogja bedobálni, igen. Miközben ott van. Tehát ez olyan dolog, mintha most azt mondanátok, hogy vigyek már nektek a 17. kerületbe zacskóba napfényt és levegőt oda a stúdióhoz.
Hát oké, értjük, minden világos, és akkor hajrá, mi beszéltünk erről tavaly is, meg tavaly előtt is, és örülünk, hogy azért látszik valami eredmény. Rá lehetne gyúrni kimondottan az automaták eltávolítása, illetve a helyükre rakni
azok
ezeket a plakátokat.
Azok távolítódnak
el egyébként. Na, ez jó hír. Uh-huh. Ez jó hír, mert akkor kezd tudatosulni szép lassan. Jó van, szuper, nagyon szépen köszönjük.
Nagyon szépen köszönjük, és akkor azt írja a Flutus hallgató, Zolit minden gyereknek és felnőttnek meg kellene hallgatnia, úgyhogy mi ezen vagyunk, hogy meghallgassanak, mert nagyon érdekes és okos dolgokat mondasz időre-időre nálunk. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm a lehetőséget, köszönöm szépen!
Szervusz, minden jót! Orbán Zoltánnal beszélgettünk, ő a Magyar Madártani Egyesület szóvivője. Két dologról esett szó, egyik az év madara, ami szomorú ünnep, már hogyha van ennek értelme a szomorú ünnep kifejezésnek, illetve arra is felhívtuk a figyelmet, hogy soha semmilyen körülmények között ne etessük a vízimadarakat.
A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.